Tömény, örmény, örvény. Az Örmény Magyar Kulturális Egyesület podcastje neked szól.
Jó napot, jó estét, sziasztok! Kerekes Máté Éva vagyok, és a Marosvásárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesület podcastjének mai epizódjában az örmény népmesékről fogunk többet megtudni. Felmerülhet a kérdés, miért éppen népmesék, kinek szól ez a podcast? A válasz mindenkinek. A népmesék szerves részét képezték a gyerekkoromnak, de mind a mai napig kapható vagyok egy új mese megismerésére. Mindenkinek szüksége van mesékre. Ezek a történetek szórakoztatnak, tanítanak, és különböző kultúrák szokásait, hiedelmeit mutatják be. Szerintem a legérdekesebb mesék a népmesék, mivel élő, örökké változó történetek. A következő fél órában tehát először egy örmény népmesét hoztam nektek, ezek után pedig a benne feltűnő motívumokat emelem majd ki, és hasonlítom össze a már jól ismert magyar népmesékkel. Kezdjük is az operenciás tengeren túli kalandot. Pari a madár. Hajdanában élt egy király. Volt 3 fia. A király vénségére elvesztette szeme világát. Bármint igyekeztek is az orvosok, hogy visszaadják a király látását, minden hasztalan volt. Akkor a király magához hívatta legidősebb fiát, s így szólt hozzá. El kell menned, hogy megszerezz nekem a vakság elleni orvosságot. Hová, merre menjek, apám? Eredj oda, abba az országba, melynek földjét még nem tapotta a lópatája. Annak az országnak még a földje is meggyógyíthatja a szememet. A legidősebb királyfi bement az istállóba, fogta a lovát, felült rá, és elindult. Ment 6 hónapon át, míg végül egy kietlen kopárvidékre került, ahol egy forrás volt, és a fölött egy kiszáradt fa állott. Nesze neked, szólt a királyfi. Itt áll a fa a bővízű forrásnál, és ki van száradva. Nincs itt még árnyék sem, ahol kialhatnám magam. Így szólt, leborította a fát köpenyével, és az árnyékában lefeküdt aludni. Amikor felébredt, látja, hogy a fa kirügyezett, s akkora almák csüngtek rajta, hogy mindegyik egy fontot nyomott. Ezeket az almákat leszette, belerakta átalvetőjébe, a forrásból meg néhány kulacs vizet merített, s így szólt magában. Elviszem ezeket apámnak, bizonyos, hogy ezen a vidéken nem járt még senki emberfia. Azzal indult vissza hazafelé. Mikor a királynak jelentették, hogy megérkezett a fia, így szólt nehéz sóhajtásra. Nincsen semmi értelme, üres kézzel ment el, üres kézzel is jön haza. Fiam, milyen vidékig jutottál el? Kérdezte a király, mikor a fia megjelent előtte. Apám, én eljutottam addig a helyig, ahova még a te őseid lába sem lépett. Mégis hol voltál? Sokáig mentem, míg csak el nem értem egy forráshoz. Ismerem, vágott a szavába atya. Felette áll egy kiszáradt fa. Te meghaltál alatta, a fa kirügyezett, s elborították az almák. Így volt, atyám. Voltam ott, szólt az apa. Reggel mentem oda teját inni, estére meg már visszatértem. Így tehát nem gyógyítod meg a szememet. A király előhívatta középső fiát, s annak parancsolta, hogy induljon el. Atyám, hát én hova menjek, ha még a bátyám is semmi nélkül jött vissza? Nem, neked is el kell menned, erősködött az apa. Felült hát lovára a középső fiú, vitt az útra ennivalót, s elindult. 6 hónap múltán elérkezett ahhoz a forráshoz, ahol járt a bátyja. Ő még ment tovább 3 hónapig, és elérkezett egy dombhoz, melynek a teteje be volt borítva borostyánnal, topázzal, gyémánttal és másféle drága kövekkel. Ha az atyám járt volna valaha ezen a vidéken, akkor a kincses kamránk tele lenne ezekkel a drága kövekkel, gondolta magában a fiú, és megtömve átalvetője mindkét zsákját ezekkel a kövekkel, hazaindult. Mikor jelentették a királynak, hogy megérkezett a fia, így szólt nehéz sóhajjal az apa. Nincsen semmi értelme, mert ez is üres kézzel jött vissza. Atyám, mondja a középső fiú, megfordultam én most olyan vidéken, hogy még az őseid 7. nemzedéke sem jutott el addig soha. Eljutottam én egy dombig. Elég, ne folytasd, ismerem. Hoztál drága köveket, gyémántot, topázt, borostyánt, nem úgy van? Mutasd az átalvetődet. Mikor eléhozták az átalvetőt és kibontották, nem volt abban üvegcserepeken kívül semmi sem. Eredj csak, gyermekem, hívd ide a legkisebb fiamat. Menj el most te, mondta a király a legkisebb fiának, mikor megjelent előtte. Atyám, szólt a legkisebb fiú. Nagyon fiatal vagyok én még, sehol sem jártam még, hogyan találhatnék én orvosságot a bajodra? De mikor az apa csak erősködött, a fiú bosszankodva kiment és lefeküdt a medence szélén aludni. Álmában kérdik tőle, mit alszol itt? Látod, apám követeli, hogy menjek vaksága elleni orvosságért, mikor én még az utat sem tudom. Semmiség, el is mondd meg apádnak. Add ide a gyűrűdet, szabjádat és lovadat. Elmegyek, s megszerzem, ami kell. Amint felébredt a legifjabb királyfi, mindjárt futott az atyához. Atyám, add ide lovadat, gyűrűdet és szabjádat, és én megszerzem neked, amit csak kívánsz. Az apa megörült és megcsókolta a fiát. Tudom, bátor fiacskám, te megszerzed nekem, ami kell. Reggel az apa odaadta fiának a szabját, gyűrűt, és parancsolta, hogy a lovát is adják neki. Útnak indult a legkisebb királyfi. Délre odaért a forráshoz, ott megebédelt, estére pedig eljutott a dombig. Amikor továbbment, látja, hogy van egy nap az égen, meg egy másik nap a földön. Miféle országba jutottam én? Kérdezi magától, s folytatta útját. Nem sokára megpillantott egy tollacskát, leszállt a lóról, a tollat felvette és sapkájába tűzte. Dobd el, fiú, azt a tollat, mondja neki a ló. És miért? Sok bajod lesz miatta. Ugyan már, miféle bajt hozhatna rám egy toll? A ló háromszor megismételte szavait, de a királyfi nem hallgatott rá. Akkor így szólt a ló. Nos, a vétek száradjon a te lelkeden. Tovább haladtak, és a királyfi valamilyen királynak az országába jutott. Hírül adták a királynak, hogy jön egy ifjú, egyik nap az égen, másik a fiú sapkáján. Hívjátok ide azt a fiút. Amint előállt a királyfi, kérdi tőle a király. Ki vagy te? Idegen földről való vagyok én. Eljöttem megnézni ezt a vidéket. Hát, az a nap mi ott a sapkádon? Á, semmi, csak egy tollacska, találtam az úton. Add nekem. Mikor a királyfi nekiadta a tollacskát, a király majdhogy eszét nem vesztette örömében. Köszönöm, testvér, most már mehetsz, mondotta, és a tollat a falra tűzte. Attól kezdve a király egy pillanatig sem vette le szemét a falról. Bárki fordult is hozzá valamilyen ügyben, senkit sem fogadott. Nincs időm, mondogatta. Egyszer egy öreg anyónak ellopták a csirkéjét, panasszal ment a királyhoz. Eredj, jó asszony, most nincs nekem időm ilyesmire. Az öreg asszony látta, hogy a király le nem veszi szemét a tollról, így szólt hozzá. Lám, csak mennyire bámulotta azt a tollat, hát még akkor mi lenne veled, ha meglátnád azt a madarat, amelyik ezt a tollat elhullajtotta? Erre megfordult a király, és kérdezi. Kedves anyukám, ki tudná nekem megszerezni azt a madarat? Azt tudná megszerezni, aki megtalálta a tollat. Nosza hívatja a király a jövevény királyfit, az meg is jelent, meghajolt hétszer, és megállt a király előtt. Jó fiú, én azért hívattalak téged, hogy indulj el, és szerezd meg azt a madarat, amelyik ezt a tollat elhullajtotta. Királyom, hol találom meg én azt, hiszen idegen vagyok, s először járok ezen a vidéken. Meg kell szerezned, mert ha nem, lenyakasztatlak. A királyfi fejét búna keresztve könnyes szemmel tért haza szállására. A ló, amint meglátta, megszólalt. Úgy kell neked, látod, mondtam, neved fel a tollat, bajt hoz rád, de te nem hajlottál szavamra, de ez még nem minden, lesz ez rosszabbul is. Édes lovam, segíts ki a bajból. Jól van, no, ne búsulj, feküdj le aludni, majd reggel kisegítelek én téged ebből a veszedelemből. A királyfi reggelig a szemét sem hunyta le. Alig pitymallott, felkelt, felnyergelte lovát, evett valamit, s útnak eredt. Hová vigyem most az utunk, drága lovam? Engedd el a kantárszárat, majd én tudom, hova menjünk. Ki tudja, mennyi ideig ment a királyfi, de egyszer, mikor egy erdőhöz érkeztek, kérdezi a ló. Tudod, miféle erdő ez? Nem, honnan tudnám én azt? Ez a Verana erdő, mondja a ló. Szállj le, engem kantároz le, és engedd lazára a nyerek hevederemet. Látod azt a platánt ott az erdőben? Látom. Az alatt, a platán alatt van egy márványmedence. Menj oda, a medence mellett kapar magadnak egy gödröt, és bújj meg benne. Minden pénteken oda megy fürödni a szűz huripari. Ma éppen péntek van, ma eljön, tollait leveti, leteszi őket a medence szélére, és mesztelenül bemegy a medencébe. Mikor megfürdött, kijön és öltözködni kezd. Jól vigyázz, ne moccanj, de ha már tollait felölti és rendezgeti, nyújts ki a kezed, és jó erősen kapd el a két lábát. Amikor megfogtad, hozd ide hozzám. Minden úgy történt, ahogy a ló megmondta. Oda repült a madár, megfürdött, és amikor már a tollait rendezgette, a királyfi elkapta lábánál fogva. Szép fiú, engedj el, különben bajod lesz, mondta a madár. Drága madárkám, felelt a királyfi. Az életemet adom nevedért és lábadért, még fiatal vagyok, s ha most téged elengedlek, a király levágatja a fejemet. Hát ezt még megbánod, én olyan helyre viszlek, ahonnan többé nem térsz vissza. A királyfi fogta a madarat, visszatért vele lovához, felült rá, és ment a királyhoz. A király elvette a madarat, megköszönte, és a királyfit üres kézzel útjára engedte. A királyfi szállására tért. A király meg a madarat aranykalitkába zárta, és felakasztotta a falra. A madár egyetlen hangot sem hallatott, s ez nagyon gyötörte a királyt. Kérte, könyörgött a madárnak, hogy énekeljen, szerette volna tudni, milyen a hangja. Nagy sokára megszólalt a madár. Tűjön össze a házad, király! Én gyönyörű, szép szűz vagyok, de olyan szép, hogyha keresni akarnál, ilyet nem találnál kelettől nyugatig. Szerezd meg nekem azt, amit kívánok, akkor levetem tollaim, királynő leszek, s téged minden ember irigyelni fog. Szólj, drága madár, mit kívánsz? Akarom, hogy hozd ide nekem a szolgálómat, aki a vörös sárkánynál van, a fekete meg a fehér tenger között. Parancsolt, hogy hozzák ide, és én akkor a feleséged leszek. Ki tudná őt elhozni? Az, aki engem elhozott, elhozza a szolgálómat is. A király mindjárt szalajtott is a királyfiért, az pedig szomorúan megjelent a király előtt, s ahogy illik, meghajolt. Azért hivattalak ide, hogy menj el, és hozd el nekem azt a leányt, aki a vörös sárkánynál van a fekete és a fehér tenger között. Királyom, felelte a királyfi, ahhoz, hogy elhozzam a leányt, át kellene kelni a tengeren és megverekedni a sárkányokkal. Hogyan tegyem meg ezt? Megmondtam, hogy hozd el. Ha nem szerzed meg, leüttetem a fejed. A királyfi ismét könnyes szemmel tért megszállására. Hát te miért sírsz? Kérdi a ló. Hogy ne sírnék, drága lovam, mikor a király szakadjon rá a ház, nekem esett, és azt akarja, hogy hozzam el a leányt, aki a vörös sárkánynál van a fekete és a fehér tenger között. Jól van, no, ne szomorkodj, jó az Isten, majd megsegít, feküdj le és aludj. De bizony a királyfi nem sokat aludt ezen az éjszakán. Alig pirkadt az ég alja, felkelt, s úgy, mint az első alkalommal, evett, felült lovára, s megkérdezte tőle. Hová, merre vegyük utunk? Erezd el a kantárszárat, én már tudom, hova menjünk. Midőn elértek a tengerhez, azt mondja a ló. Íme, ez a fekete tenger. Te tudod, hogyan lehet ezen átkelni? Nem, kedves lovam, nem tudom. Akkor ide fülej. Apád szabjája, ami oldaladon lóg, villámból készült. Húzd ki hüvelyéből, markolatát emeld a homlokodhoz, élét pedig fordítsd a tenger felé, akkor megnyílik előtted az út. Amint átérsz a túlsó partra, ott látsz egy barlangot, s a tetején vékonyka füstcsíkot. Állj a barlang szája elé, és mondd, sárkány, gyere ki, verekedni fogunk. Az meg visszafelel. Gyere be, előbb eszünk. Te ne menj be. Ha háromszor mondod, sárkány, gyere ki, kijön. Akkor vágj hozzá a szabjáddal, és lerepül a feje, és a föld alá süllyed. Te meg menj be a barlangba, fogd kézen a lányt, ültesd a nyergedbe, és ismét fordíts szabjád élét a víz felé. Az út megnyílik előtted, s elviszed a lányt a királynak. Úgy is csinált a királyfi mindent, ahogy a ló kioktatta, és a leányt a király elé vitte. A király nagyon megköszönte a fiúnak, amit tett, de megint csak nem ajándékozta meg semmivel, hanem üres kézzel bocsátotta el. Azután így szólt a madárhoz. Itt van, kedvesem, a leány, akit te akartál. Most vesd le tollaidat. Azt hiszed, hogy ez minden? Felelt a madár. Talán nem is tudod, hogy ha levetem tollaimat, és te meglátsz engem, mentem meghalsz a gyönyörűségtől. Mit tévő legyek hát most? Kérdi a király. Ezt. A vörös tengerben él 40 kanca. Fogd el őket, fürödjél meg a tejükben, hogy te is huripari légy. És akkor élhetünk együtt. Akkor a gyermekeink is huriparik lesznek. De ki fogja el nekem a kancákat? Az, aki elfogott engem, és elhozta szolgálómat. A király úgy fent a királyfiért küldött. Azért hivattalak, mondja a fiúnak, mikor megjelent előtte, hogy szerezd meg nekem a vörös tengerből a 40 kancát. A királyfi ellenkezni próbált, s azt mondta, hogy ez nagyon nehéz, meg hogy ő egyedül nem tud elfogni 40 kancát. De a király megfenyegette, hogy leütteti a fejét. Mikor aztán könnyes szemmel szállására tért a fiú, azt mondta neki a lova. Jól van, ne esj kétségbe, neked nem lesz semmi bajod, de én lehet, hogy a rövidebbet húzom. Eredj, mondd meg a királynak, hogy küldjön a tenger partjára 40 bála gyapjút, 40 bála nemeszt, és 40 bála bőrt. A királyfi ezt jelentette a királynak, aki mindjárt kiadta parancsba, hogy másnap korán reggel küldjenek a vörös tenger partjára gyapjút, nemeszt és bőrt. Mindjárt utána a királyfi is elindult a tengerhez. Azt mondja a ló az úton. Királyfi, a tengerben nem 40, hanem csak 39 kanca van. Közülük egy az én anyám, 38 pedig a nővérem. Én voltam köztük az egyetlen fiúgyermek, de összevesztem anyámmal, úgy kerültem apád kezébe. 30 esztendejem múlott, hogy elváltam tőlük. Anyám megfenyegetett, hogy ha valamikor a keze közé kerülök, széttép cafatokra. Amint odaérünk a partra, én lefekszem. Te letakarsz majd először gyapjúval, utána nemezzel, végül bőrrel. Amint ezt elvégezted, a közelben valahol elrejtőzöl. Akkor én könnyedén fölnyerítek, mire a tengerben háborgás keletkezik. De te ne ijedj meg! Hamarosan megjelenik majd anyám és a nővéreim. Anyám odaszalad hozzám, a nővéreim megállnak távolabb, s ott fognak sírni. Amikor hozzám ér anyám, először a bőrt szaggatja le rólam. Te meg sem ukkanj. Utána a nemeszt épi le rólam. Te csak hallgass. S mire a gyapjú felét leszedi rólam, addigra elfárad és elnyújtózik. Akkor szaladj oda, tedd a kengyelbe a lábad és ugorj fel rá. De jól vigyázz, keményen tartsd magad, mert anyám neki bőszül és felrepül az egekbe, hogy téged elemészen. Te meg akkor csúsz a hasa alá. Ő erre leveti magát, hogy téged ledobjon magáról, de te ismét kapaszkodj fel a hátára. Amikor a nyerekbe ülsz, húzd rá jól a hasára a korbáccsal, úgy, hogy a csecséből csepegjen az anyatej. Azután mondd ezt, én a gazdád vagyok. Ő engedelmessé válik, s attól kezdve oda megy, ahova te akarod. Ő utána mennek majd nővéreim is. A királyfi pontosan követte a ló tanácsát, elfogta a kancákat, és elhajtotta őket a király országába. Pari, a madár azt mondta a királynak, parancsolt, hogy fejjék meg őket, és fürödj meg a tejükben. De ki fogja őket megfejni? Természetesen az, aki ide hajtotta. Megint csak a királyfiért szalajtottak, mondta neki a lova. Királyfi, engem vigyél magaddal. Mielőtt neki fognál a fejésnek, kösd cérnát a gyűrűdre, és engedd le az üstbe. Az üstre pedig tedd rá a szabjádat keresztbe. Mikor ezt megtetted, egyenként vezesd elő a kancákat. Úgy fejd meg őket, s mikor ezzel végeztél, fürödj meg a tejben, vedd ki belőle a gyűrűdet, töröld meg, húzd az ujjadra, a szabjádat megkösd a derekadra, s úgy menj a királyért. Mondd, hogy minden készen, menjen fürödni. Amint a király belép az üstbe, a tej felforr, és a királyból csak egy kis gömb marad. Ezt a kis gömböt a ruháddal együtt lögd a kútba, öltöz fel a király ruhájába, és foglald el a trónját. Mikor a királyfi mindezt véghez vitte, a madár azonnal észrevette a király pusztulását. Leszórta magáról tollait, szépséges leányjá változott, megölelte a királyfit, és azt mondta neki. Mindezt te érted tettem. Most te vagy a király, én a királyné. A nép mit sem tudott arról, ami történt. Pár hónap múltán a királyfi atyára emlékezett, és könny szökött a szemébe. Mi oka van, hogy sírsz? Nem szégyelled magad? Ágról szakadt ember voltál, király lett belőled. Ilyen gyönyörű, szép feleséged van, és te sírsz? Királyném, eszembe jutott apám, elvesztette a szeme világát, engem küldött orvosságért, s én eljöttem, király lett belőlem, s biztan ülök a trónon. Nem tudom, éle még jó atyám? Reá emlékeztem, s úgy fáj most nekem. Ezekre a szavakra elnevette magát a királyném, megölelte férjét, s így szólt. Apád megvakult, mert 10 esztendeig hajszolt engem, s nem tudott megfogni. Ha meglátom őt, megvágom egy ujjam, bekenem véremmel a szemét, s mindjárt látni fog. Kelj fel, elmegyünk apádhoz. Királyfi összehívatta a népet, megvendégelte és azt mondta nekik, választhatok magatoknak más királyt, mert én elmegyek más országba. Lehet, hogy vissza se térek. A nép választott másik királyt s trónra ültette. A királyfi a feleségével együtt köszönetet mondott a népnek, egyszerű ruhát öltöttek, vettek maguk az útravalót, 39 kancát s útnak indultak. A királyfi a legidősebb kancán utazott, a királyné meg a királyfi lovára ült. A nép is hálálkodott nekik, és elkísérte őket egy napi járóföldre. Amikor apja országába érkeztek, azt mondja a királyfi egy pásztornak, erígy, üdvözöld a királyt, mondd, hogy fia érkezett. Mikor a pásztor ezt hírül adta a királynak, az kérdezte tőle. És meg ki jött vele? 40 ékszínkék ló és egy szépséges asszony. Hála Istennek, kiáltott fel a király, s örömében a pásztornak egy mérő aranyat adott. Amikor hazaért a fiú, kezet csókolt apjának, s az apja is megcsókolt a fiát. A királyfi felesége megvágta egyik ujját, vérével megkente a király szemét, aki ettől visszanyerte látását. A király homlokon csókolta menyét, koronáját pedig a fia fejére tette. Mától kezdve te leszel a király, feleséged pedig a királyné, mondta nekik. Ők elérték céljukat, érjétek el ti is a magatokét. Az égből lehullott három alma, egy a mesélőé, egy a hallgatóé, egy meg azé, aki megfogadja. Remélem nem sikerült mindenkit álomba ringatni ezzel az érdekes történettel. És akkor most jöjjön egy rövid elemzés. Ez a mese engem nagyon emlékeztetett a magyar népmesékre, mivel ugyanazokat a mesei számokat használja, mint például a három, ugyebár három fia volt a királynak, és három próbát kellett kiálljon a királyfi, és a benne lévő próbatételek is hasonlóak, mint például a sárkány legyőzése, vagy a madár elfogása. De nagyon sok egyedi elem is van benne, amikről még soha nem hallottam. Például ilyenek voltak a helyszínek is. Nagyon érdekes volt a két helyszín, ami a történet elején szerepelt, és ahova a két nagyobbik királyfi jutott el. Az első a bővízi forrás volt, mellette a kiszáradt fával, és a második pedig a domb, amin temérdek drága kő hevert. Az érdekes helyszínek mellett érdekes nevek is szerepeltek benne, például a Huripari, ami a madárnak volt a neve, és egy földrajzi név is szerepelt benne, a Verana erdő. Érdekesek voltak a szereplők is, mint például a beszélő ló, akinek 38 lánytestvére volt, és a madár, aki a történet végén szépséges lánnyal változott. Ugyanígy a főszereplő eredeti célja is nagyon egyedi volt, ugyebár az volt a célja, hogy apjának találjon orvosságot, mivel az apja elvesztette a látását. Ilyennel se találkoztam még soha. Na most a magyar népmesékhez hasonlóan boldog véget ért ez a történet. Volt benne több mesés elem is, és nagyon sokszínűek voltak a szereplők és a benne lévő motívumok. Emellett nekem személyesen nagyon tetszett, ahogy a történet véget ért, mivel az utolsó sor így hangzott, az égből lehullott három alma, egy a mesélőé, egy a hallgatóé, egy meg azé, aki megfogadja. Na most ennek a záró mondatnak nagyon érdekes a jelentése, mivel az égből hullott le ez a három alma, ez az életfa motívumra utal, ami úgy a magyar népmesékben, mint az örmény népmesékben nagyon gyakori motívum, és az, hogy egy a mesélői, egy a hallgatói, egy meg azé, aki megfogadja, az is egy nagyon érdekes felsorolás, mivel ez is bizonyítja, nem voltak leírva egy kötetben, és ugye ezért is van egy mesélő, egy hallgató, és ugye bár aki megfogadja, az az, aki meg is érti ezt a történetet, és tud belőle tanulni. Szóval személyes véleményem szerint nekem nagyon tetszett ez a mese, és fel tudta tartani az érdeklődésemet végig, és örülök, hogy ilyen egyedi motívumokat is megismerhettem. De ha megjött a kedved az örmény népmesékhez, akkor nagyon ajánlom a Gutenberg kiadó nemrég megjelent erdélyi örmény népmesekönyvét, aminek a címe a Csalogány. Kis Levente, a kötet lektora, azt mondta a könyv bemutatásán, hogy ezek a mesék sokban hasonlítanak a magyar népmesékre, mivel a Kaukázusból való elvándorlásuk során hatottak egymásra. Ugyebár mindkettőben fontos motivum az életfa, mindkettőben vannak negatív és pozitív szereplők. Azt is elmondták, hogy az örmény népmesék tematikája nagyon változatos. A kötetben szerepelnek mesék a szépségről, a hűségről, a szerelemről, és mindegyik nagyon különleges helyszínen játszódik, és mivel Örményország volt az első keresztény állam a világon, a népmeséikben is érződik a kereszténység. Nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért, hogy megoszthattam veletek ezt az örmény népmesét, és remélem, hogy úgy a felnőttek, mint a gyerekek élvezték ezt az epizódot, és nagy szeretettel várunk a Marosvásárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesület podcastjének következő epizódjában is.